Nem múltkor régészeti, ugye jó? Régészeti ügyekről beszéltünk. Úgy gondolom, hogy az Ószövetséggel kapcsolatos témáinknak a stílusos lezárása az lenne, hogy egy kicsit beszélnénk arról, hogy egészen pontosan mi is van a zsidó vallás sorsának és a zsidó nép sorsának az alakulásával az úgynevezett intertestamentális korban, tehát a két szövetség közötti időben, ami ugye gyakorlatilag azt jelenti, hogy Jézus kora zsidóságának, illetőleg a zsidó háborúk ideje és az azután következő zsidóság eszmei fejlődésében, változásában itt a fontosabb történések. Ugye még már többféle formában beszéltünk arról, hogy maguknak az ószövetségi iratoknak a keletkezése az valamikor a Krisztus előtti második század derekán lezárul. Ugye valószínűnek tűnik, hogy a makabeusok könyvei azok a kortárs szerzők által saját koruk történelmi eseményeit megörökítő művek, amelyek utolsóként kerülhettek be a később formálódó kánonba. Azt is tudjuk, arról is beszéltünk már, hogy a zsidó vallás fejlődése, átalakulása voltak éppen már a kereszténységet megelőző két évszázadban radikális fordulatot vett az úgynevezett zsinagógai modellnek a kialakulásával, kibontakozásával. Ugye Jézus korából is tudjuk azt, hogy például Jeruzsálemben számos zsinagógai közösség van már ekkor, tehát kialakul egy ilyen kétlépcsős vallásgyakorlat. A jándor zsidó ember hetenként eljár a zsinagógába, és emellett a hagyománynak megfelelően tartja a törvényt, és vesz részt a templomi kultuszban. Valószínűleg, hogyha ez a sajátos kettőség nem alakult volna ki, akkor sokkal nagyobb traumát jelentett volna a templom 70-es pusztulása. De azt kell, hogy mondjuk, hogy az eljövendő zsidó vallási élet keretei a templom pusztulásának pillanatában már készen álltak, és nem becsülve le azt a tragédiaként átélt élményt, hogy elpusztul a templom, megszűnik Jahve a templomban ezer esztendeje gyakorolt kultusza, voltak éppen majdnem fájdalommentesen megtörténik az átmenet arra, hogy áldozatban mutató vallási életből egyfajta, mondjuk azt, hogy bibliaolvasó gyakorlattá formálódik el a zsidó hitélet. Jézus korából is tudjuk azt egyébként, hogy Jeruzsálemben például távoli vidékekről érkező, a nagy ünnepekre Jeruzsálembe érkező zarándokoknak tájegységenként saját zsinagógái vannak. Tehát a Kürénéből, Kis-Ázsiából, innen-onnan Jeruzsálembe érkezőknek már megvannak ott a városban is a maguk saját gyülekezeti helyei. Tudjuk azt is, hogy miután a korzsidóságon már túlnyomó többségben igen a földrajzi távolságra él a Szentvárostól és a kultusztól, tehát valamilyen értelemben az átalakulásnak a feltételei a zsidó háborúkat megelőző időben már készen állnak. Na most már beszéltünk róla, de voltak éppen egy illendő újból megismételjük, hogy ugye a különféle messianisztikus mozgalmaknak és lázongásoknak a viharaiban ugye a sorsdöntő pillanatot most a zsidó vallás fejlődés szempontjából tekintve természetesen a 66-70-es zsidó háború jelenti. Ugye a 66-70-ben történik meg első évben, hogy az a megszabadulásra és megszabadításra szóló vallási várakozás, amely a megelőző két évszázadban egyre dominánsabbá vált a zsidó szemléletben és gondolkodásban, egy nagy felkelésben nőtt testet. Ennek a felkelésnek a következményei részben előre kiszámíthatók voltak, részben pedig ezek a számításokban is igazolódnak. ugye Róma 4 éves hadjáratban felszámolja nem csak magát a lázadást, hanem tulajdonképpen a palesztinai zsidó közösség jelentős részét is. De Józsefus Láriusztól, aki megéri a zsidó háborút, első zsidó háborúnak a történetét származó adataink alapján azt gondolhatjuk, hogy legalább a Palesztinában élő zsidóság fele hal meg, illetve kerül rabszolgaként távoli római provinciákba, gyakorlatilag megszűnik az a fajta önkormányzatiság és az a vallási autonómia. Sőt, a zsidó valláshoz szemben római tolerancia is jelentős mértékben csökken, amely korábban a hellenisztikus kortól kezdve a zsidóság számára a saját vallási közösségben, a saját vallási tradícióban való háborúsatlan élésnek a lehetőségét jelentette. Nagyon jellemző egyébként, hogy a zsidó háborúk idejétől, de az első zsidó háború idejétől datálódik az, amit azután a rákövetkező 2000 esztendőben antiszemitizmusnak nevezünk. Most nem a szó egészen átpolitizált újkori értelmében természetesen, de az a fajta agresszív idegenkedés a kisebbségben, bezárkózó közösségben élő zsidó kolóniákkal, illetve diaszpórával szemben, amely már a 70-es években komoly zavargásokba torkolik. Tudjuk azt, hogy Alexandriában például polgárháborús helyzet alakul ki, a helyi zsidó és pogány közösség tagjai furkósbotokkal esnek egymásnak is, gyakorlatilag lerombolják Alexandriát, mire a rendet helyre lehet állítani. Tudjuk azt, hogy a zsidó háborúnak a következményeképpen a korábban megtűrt, tudomásul vett, ugyanakkor a római birodalommal szemben lojális diaszpóra közösséget első számú közellenségnek fogja tekinteni a római politika, ugye megbízhatatlan lázadó elemnek, amely visszaélve vallási autonómiájával tulajdonképpen a birodalom rendkívül békéjű ügyesség alá. Esetében ugyanakkor már megfogalmazódik egy sajátos igény arra, hogy a messiási várakozások érzelmi hátterében természetesen magának a biblikus hagyománynak a továbbfejlesztésére vagy tovább értelmezésére kerüljön sor. De ez egy nagyon sajátos dolog, és tulajdonképpen azt mondhatjuk most kívülálló vallástörténeti szemmel nézve, hogy minden szentkönyves vallás sajátos tragédiája, ha úgy tetszik, vagy sajátos szellemi sorsa, hogy maga a szentkönyvre csak elkészül. Végérvényessé válik, kánonivá válik, és azonnal felvetődik az a kérdés, hogy az idő halad tovább. Új helyzetek merülhetnek fel, és az új helyzetekben a könyv már nem képes naprakész válaszokat adni, újabb és újabb magyarázatokat kínálni azokra a szituációkra, amelyek a hagyomány megfogalmazásának idejében nem voltak, nem léteztek, kérdésként nem vetődtek fel. Az ilyen esetekben, ugye mi a legkézenfekvőbb megoldás, a meglévő könyv továbbírása, vagy pedig magyarázatok, kommentárok, Koldusvarából 10 évével való törvetőtele. A Krisztus korabeli zsidóságban is már létezik egy sajátos fogalom, aminek egészen pontosan nem ismerjük, hogy ekkor mi volt a helyi értéke. Később már nagyjából sejthető, nevezetesen, hogy van az írott tóra, és az írott tórát, mint a holdat a Koldusvara, veszi körül az úgynevezett szóbeli tóra. A szóbeli tóra az a napi eleven magyarázat, amivel az írott szöveg értelmezése napról napra aktualizálódik, napra készé változtatható, kicsit sámpítáló párhuzammal, kicsit hasonló, mindahogy a kereszténység a maga 2000 esztendős gyakorlatában, mondjuk a napi homiliában a szószékről, anélkül, hogy magának a Szentírás szövegének az integritását megkérdőjelezni, vagy hozzá akarna bármit is tenni, mégiscsak aktualizálja, magyarázza, értelmezi, tovább építi a maga hagyományát. Na most ennek a szóbeli túraképződésnek a története tulajdonképpen az, ami nagyjából a templom pusztulása körüli időben fordulópontjához érkezik. Ebből az időből tudjuk azt, hogy jeles rabbik iskolái már nem csak alkalmilag, hanem rendszeresen és módszeresen igyekeznek a teljes szentírási hagyomány értelmezését kidolgozni. Ugye a dolognak van egy nyelvi oka is, ugye, amiről már megemlékeztünk, ugye a Szentírás ószövetségi könyveinek zömegében nyelven, az ősi szent nyelven keletkezett. Jézus korának zsidósága azonban ezt a nyelvet már nem beszéli, jószerével nem is érti, csak az iskolázott tagja. Ugye a kor Palesztinájában a beszélt nyelv az úgynevezett bibliai arám, ahhoz pedig, hogy az egyszerű hívő számára a Szentírás szövege értelmezhetővé legyen, a Bibliát már fordítani szükséges. Most ezeket a fordításokat persze nem úgy kell elképzelni, hogy írásos verzióként arámnyelvi Biblia fordítások készülnek, hanem úgy kell érteni, hogy a zsinagógában a hagyomány előírásainak megfelelően felolvassák a Szentírás heti szakaszait héber nyelven, amit kiért, ki nem ért, ki megfélig meddig ért, és utána az írásmagyarázó a rabbi feladata pontosan az lesz, hogy népnyelven elmagyarázza, hogy mit hallottak. Na most ebből keletkeznek az úgynevezett arám targumok. A targum az tulajdonképpen egy ilyen parafrázis, most nagyon gonosz párhuzam vagy példa jutott eszembe, egy kicsit úgy kellene felfogni, mint hogyha a külszívű ember fiai a magyar nyelv mély rétegeiben járatlan generáció számára mondjuk egy képregényi egyszerűsített változatban tenni közérthetővé közkincsét. Ugye valami ilyesmi alakul ebben az időben, és ennek egy sajátos írott formája is létrejön, ugyanis egy idő után eljönnek a jeles iskolák tagjai, hogy a héber szöveg mellé a papírus másik mezőjébe az arám magyarázatokat is odaírják. Tulajdonképpen most, hogyha egyszerűen vizuálisan szemléljük, létrejön egy hétvasságos biblia szöveg, az egyik oldalon maga Isten üzenete, a másikon pedig az arám nyelvű rabbinikus magyarázatok. Na, ez egy nagyon érdekes fejlődés, azt majd, mert egy rendkívül bonyolult szövegtükör fog a végén kikerekedni belőle. De a rabbik egyébként az elé, a probléma elé kerülnek, ami megint nem ritkán ismétlődik majd meg akár a keresztény morálteológia fejlődésében, akár a muszlim írás, a korány magyarázatnak a történetében. Nevezetesen, hogy sorra merülnek fel olyan problémák, amelyekre a mózesi törvény nem ad egyértelmű útmutatást. Hiszen azért a törvény szövege csak fél ezer, háromezer esztendővel korábbi, mint mondjuk Krisztus korának, vagy a rákövetkező századoknak a zsidó élethelyzete, egészen más kulturális, egészen más politikai és történelmi szituációnak a szülötte. Nem lehet az életben felmerülő kérdések esetében azt mondani, hogy tessék megnézni, mit mond a törvény, ott van benne az eset, és ott van benne a megoldás is. Ilyen körülmények között egyszerűen logikailag adódó írásmagyarázati lehetőségek közül az egyik legfontosabb az úgynevezett analógiás magyarázat. Ennek megvan a zsidó, megvan a keresztény és megvan a muszlim változata is, tehát ez, ha úgy tetszik, a teljes ábrahámit a hagyomány fejlődésében nagyon jelentős. Ugye ilyen esetekben a magyarázónak abból kell kiindulnia, hogy a Szent Könyvben Az illetően felmerülő problémák bizonyos típusaira, eseteire vannak egyértelmű előírások. Ha egy új probléma merül fel, akkor egyetlen egy dolog elképzelhető, a probléma a vallási hagyomány szellemében való legitim megoldására, a régi és az új helyzet közötti megfelelés bizonyítása esetén, a régi helyzetre a Szent Szövegben adott útmutatás analóg módon viheti át az újonnan felmerülő helyzetekre. Hadd mondjak, mert ez a legplasztikusabban ebben a szempontból lekidolgozottabb korán magyarázatban jelentő, hogyha a próféta valaha előírásként azt javalta hívei számára, hogy a teletolvaj bűnhődjék kezének levágásával tettél, akkor a 20. századi muszlim bíróság az autótolvaj esetében is Mohamed előírásaként hivatkozhat arra, hogy ennek a vétetnek a büntetése a tolvaj kezének levágása, hiszen ha analógiát tud állítani, már pedig miért ne tudna, a teve mint becses tulajdon és a gépjármű mint becses tulajdon között, akkor mondhatja azt, hogy a proféta tulajdonképpen Allah üzenetét oly módon tolmásolta, hogy a szóban forgó büntetés legyen a vétkes osztály része. Tehát az analógiát magyarázat az egyik lehetőség, amivel a már lezárt írott hagyomány értelmezési keretei tovább tágítható. Van egy másik lehetőség, ez a másik lehetőség és az zsidóság javarész ezzel ér, a törvény sűrítése. Most tudom, hogy milyen hangzik a kifejezés, hogy sűrítése, de miről van szó. Arról van szó, hogy eredetileg, ahogyan a Krisztus előtti századokban értelmezték, a mózesi törvény néhány tucat parancsot és tiltást tartalmazott. Ezeknek a parancsoknak és tiltásoknak a számát azonban a rabbinikus írásmagyarázat az elkövetkező századokban logikai, az a spekulatív úton sokszorosra duzzasztja. Sokszorosra duzzasztja azzal, hogy megint egy esetnél maradva, mondjuk a szombatnak megtartásával kapcsolatos előírás finomításaképpen felteszi a kérdést, de mi van akkor, hogyha az ellenség szombatnak ott támad? Hiszen maga a törvény csak azt mondja, hogy tartsd meg az Úr napját. Nyilván akkor az írás magyarázónak kivételekhez, illetve többletszabályokhoz kell folyamodnia, és azt kell mondania, hogy a szombatnak törvényénél vannak erősebb törvények, például a nép életének megóvása, megőrzése, ennek megfelelően kell továbbépíteni az előírásokat, azaz be kell iktatni, hogy kivéve ha az ellenségtől fenyegettetvén mégiscsak meg kell szednünk a szombatnak törvényét. Ugye Jézus példabeszédeiben is felmerülnek egyébként ilyenek, hogy a kútba esett gödőjét szombatnapon ki kell ráncigálni. A korabeli írásmagyarázat mondjuk a szombatnak megtörtént megtartásával kapcsolatban olyasfajta spekulációba bonyolódik, hogy szombatnapon a cselekvéstől való tartózkodás tilalma például hány lépés megtételére jogosít, és hol van az a tevékenységi határ, amelyen túl már a mózesi törvény szellemének a félelme volna az, hogyha kimennénk mondjuk a földünkre és körülnéznénk, hogy szárva szökkente már a gabona. Ebből a magyarázati igényből alakulnak ki Jézus korának a nagy rabbi iskolái. Kettőt szoktak egyébként ezek közül emlegetni, a Hillel és a Sammán féle írásmagyarázati iskolát és modellt. Hillelé az, amelyiket mi a mai fogalmainkkal úgy mondanánk, hogy a liberálisabb, az engedékenyebb, a Sammán féle magyarázati iskola a szigorúbb. De itt néha nagyon megmosolyogtató különbségek vannak szigorúságban, az egyik mondjuk 100 lépést, a másik meg 1000 engedélyért, tehát nagyon sokszor a határok csak voltak éppen számszakiak. Valamikor ebben a korban kezdve egyébként kialakulni az, hogy egészen pontosan a mindennapi élet gyakorlatában hogyan lehet biztosítani például a mózesi tisztasági törvények vagy érkezési tilalmaknak a betartását. Ugye ekkor válik hangsúlyozottan, megfogalmazottá például az, hogy a kóser szabályok egészen pontosan mit jelentenek, hogyan kell végrehajtani a kóservágást, hogyan kell elkülöníteni ugye a későbbi zsidó hagyományban mondjuk a húsos és teljes ételek elkészítésének, tárolásának és fogyasztásának nagyon szigorú előírásai lettek. Ebben a rabbinikus magyarázati modellben már teljesen elképzelhetetlen, hogy valaki jókor a birkacon belfogyasztása után egy nagy pohár tejjel öblítse le az ételt, hiszen a tejet és a húsos között megfelelő időnek kell eltelnie, már fogyasztása között megfelelő időnek kell eltelnie, hogy ezek ne keveredjenek egymással. Ezeknek a szabályoknak aztán később hoztuk utóélete lesz, hogyha valaki a mai ortodox zsidóság által követett törvényi előírásokat végig tekinti, ott olyan számunkra talán furcsa dolgokat fog találni, hogy két hűtőszekrényre van szükség az ortodox háztartásban, két mosogatóra és két edényszárítóra, hiszen a teljes és a húsos soha nem keverhet össze. Ugye egy kicsit hasonló az, mint amikor nagymamáink még az, hogyha valaki avatatlan fiatalasszony mondjuk azt a lábost, amiben nagymama kizárólag rántást szokott készíteni, netán tejforralásra használta, akkor az öreg asszony karikás szemekkel kihajította azt az edényt, mert az soha többé nem használható. Hát az ilyen típusú előírásoknak és szabályoknak egy nagyon gazdag rendje alakult ki magában a zsidó vallási hagyományvilágban. Most ezeknek az előírásoknak egy igen jelentős része tűnhet a számunkra formálisnak, vagy akár értelmetlennek és olyannak, aminek egyetlen egy funkciója van, hogy jó bonyolultá és nehézé tegye az életet és a háztartást. De világosan kell, hogy lássuk, hogy a hagyományoknak, és ez a zsidóság esetében, főleg a templom pusztulása után egyre nagyobb jelentőségűvé válik, a hagyományok egyre precízebben körvonalazott körének és a megtartásukra vonatkozó mind keményebb követelményeknek megtartó ereje van. Egyszerűen megakadályozza azt, hogy a korabeli és az elkövetkező időkben a zsidóság kulturális és életvezetési értelemben feloldódjon abban a közegben, amelyben él. Ugye ehhez hozzá kell számoljuk azt, hogy ugye a harmadik zsidó háborúval legkésőbb egy végképpen drámai helyzet áll elő palesztin a zsidósága számára, nevezetesen a palesztinai zsidó jelenlét gyakorlatilag teljes megszűnésének állapota következik be. Ugye első zsidó háború után templom romokban, de azért a túlélők maradnak őseik földjén. És megmaradnak a Szíria-Palesztina provincia római igazgatásának keretei között a továbbélés feltételei és lehetőségei. Áldozat már nincs, de a templom romja még áll. Valamilyen papság már nincs, ugye a papság jelentős része egyszerűen fizikailag megsemmisül Jeruzsálem 70-es ostroma idején, részben római, részben saját kéztől. Soha többé kísérlet sem történik arra, hogy áldozati oltár állítassék a templom romjain. Ugyanakkor azonban a zsinagóga folytonossága és az etnikai folytonosság Palesztinában 70 után még megmarad. Most ugye a dologban erre az következik, hogy 112-ben a palesztinai zsidó közösség egy jelentős része ismét fegyverfogaló római uralom ellen, ez megint egy három esztendős római büntető expedíciót vált ki, értelemszerűen ismét komoly vérveszteséggel és rombolásokkal. 132 és 135 között pedig van a harmadik zsidó háború, az úgynevezett Bar-Kokhba-féle felkelés. Ez az ókori zsidó kultúra, államiság, államiság, az államiság emlékének a vége. 135-ben ugyanis, amikor ezt a szerződés lelei, már nem egyszerűen csak hatalmas érveszteségről van szó, hanem arról, hogy a római hatóságok egyszerűen úgy döntenek, hogy megszüntetik a palesztinai zsidó jelenlétet. Ennek a megszüntetésnek a szimbolikus lépése az, hogy 135-ben a romokat is lerombolják Jeruzsálem egykori középületeinek romjait. Ugye a szentélyből és annak körzetéből, ami ezek után marad, az mind a mai napig létezik, ugye a Siratófal, ami gyakorlatilag annak a támfalnak egy szakaszát jelenti, amely a templom körzetnek a körülfalazott magaslatát tartotta. Régészek meglelték azokat a tiltótáblákat, amelyeket ebben az időben Hadrianus, akkor az uralkodó Hadrianus a szentély körzet környékén felállítta. Ezek a táblák kitiltják a zsidókat Jeruzsálem egykori területéről, tehát tiltott várossá válik Jeruzsálem a zsidóság számára. A római kolónia jön létre, veteránokat telepítenek a térségbe, és a palesztinai zsidóság tömeges menekülésére kerül sorései földjéről. Már aki odáig kitartott természetesen, hát már két évszázada csak a zsidóság töredékéről van természetesen szó, aki Palesztinában él. Ugye a 135-ből maradt fenn az a hagyomány egyébként, hogy ekkor már az egész római birodalom figyelmét magára vonják ezek a megáltalkodott lázadók, akik állandóan megzavarják a birodalom keleti régeinek részét. Ugye akkor van az, hogy a római előterő társaságokban a hit köszöntés válik divattá. Jelszív Szalina Perdita ezt Jeruzsálem elesett. Ezzel, mint ilyen üdvözléssel köszöntik egymást a szenátori és lovagrendi római ifjak, ami egy kicsit azt mutatja, hogy tulajdonképpen a zsidósággal szembeni toleranciája a római irodalomnak 135-ben érkezik el a mélypontjára. Most mi történik? Részben vallási, részben pedig történelmi értelemben ebben az időben. De először is azt történik, hogy a palesztinai zsidóság ebben a három felkelést magába foglaló bő fél évszázadban hullámokban a világ minden évtája felé menekül. Ennek a menekülésnek az útvonalai nagyjából nyomon követhetők, hiszen egyszerűen a térség földrajzi adottságaiból következően három igazán mérlegelhető menekülési útvonal létezik. Az egyik Mezopotámia irányába. Ugye Mezopotámiában nem légy üres térben menekül a palesztinai zsidóság, és főképpen annak írástudó értelmiségi része választja ezt az útirányt ebben az időben. Gyakorlatilag a Babiloni fogság óta ugyanis a Tigris és Eufrátesz medencéjében jelentős zsidó kolóniák élnek. Ugye azoknak a leszármazottai, akik már annak idején sem terveztek hazatérni, hiszen meggyökeresedtek Mezopotámia földjének, fejlettek vidéken, megtalálták a maguk egzisztenciáját, és tulajdonképpen már a hellenisztikus korban is egyfajta rivális szellemi centrumot jelentettek Jeruzsálemhez képest. A menekülésnek a másik iránya Egyiptom, illetve Észak-Afrika. A zsidóság későbbi sorsa szempontjából ez lesz majd az igazán meghatározó menekülési irány. Egyelőre azonban, hogy mondjuk úgy, hogy másodrendű fontosságú útvonal. Ugye tudjuk azt, hogy itt sem légüres térbe mozdul el a palesztinai zsidóság, hiszen fél ezer éves múltú alexandriai egyiptomi zsidó közösségekhez kapcsolódik kapcsolódva lehet a továbbvándorlás útját meghatározni. A harmadik menekülési útvonal a legkevésbé frekventált, de egy szempontból vonás történetileg nagyon izgalmas következményekkel jár, ez pedig a déli irányú, az Arábia felé való vándorlás menekülés. Egészen pontosan hogyan alakulnak a dolgok, arra nincsenek forrásaink, de az kétségtelen tény, hogy igen jelentős zsidó közösségek választják a mai Szaúd-Arábia Vöröstenger felé eső oldalán a oázisait menekülési útvonalként, és itt még az is bekövetkezik, hogy egy sajátosan archaikus társadalom szervezeti képződmény jön létre, ugyanis törzsek jelennek meg. Mert hol van már az a nomád idő, ezer éve elmúlt, amikor még a 12 törzs, egyáltalán a zsidóság törzsi társadalomban és szerkezetben jött. Tulajdonképpen az arábiai menekülési irányban válik a legegyértelműbbé az, hogy ez a hagyományos, a királyság kora előtti bérségi alapon vallásilag megerősített módon szervezett klán társadalom jön létre. Ez azért érdekes, mert az iszlám keretkezésének ez lesz az egyik szellemi impulzusa és környezete. Mekkában és Medinában egyebek között.